A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, megtart, és Krisztusban újjáteremt mindeneket. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval a 165. dicséret első versét énekeljük fennállva. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. A 165. dicséret első versét énekeljük. Elfoglalva folytassuk Isten magasztalását a már megkezdett dicséretünk második versének éneklésével. Itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal angyalsereg áld s magasztal. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Ézsaiás könyvének 26. részében, az első 4 versben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található Ézsaiás könyvének 26. részében, az elsőtől a negyedikig terjedő versekben. A Szent Igét leülve hallgassa illő figyelemmel a gyülekezet.
Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda országában. Erős a mi városunk, az Úr kőfalat és bástyát állított védelmére. Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, amely hűséges maradt. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzött teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Újjongó szívvel állhatunk meg ma is előtted, hogy megtelik újra és újra örömmel a mi szívünk, mert a magasztost magasztalhatjuk, téged, Urunk. Áldott légy, hogy teljessé teszi életünket ez a benned lévő öröm, és köszönjük annak ígéretét, hogy szeretetednek végső diadalakor, amikor majd uralma teljes lesz az egész világ felett, erős városodat, a te királyságodat, nem más, csak egyedül boldog ének zengi majd be. Mert megvalljuk előtted mindenség, Ura, hogy mennyire hiával van most ennek ez a világ, hogy a tőled elszakadni képes, édenkerti ember, a bukása után megépített mindent, ami emberi, földi városát és egész birodalmakat a múlandóság törékeny kincseivel. Te látod, Urunk, hogy a nélküled való emberváros hogyan nehezül rá az életünkre, reménytelenül idegen bálványaival. Kérünk, könyörülj rajtunk, és engedj ma fenséges erődhöz és dicsőségedhez, hogy a köré szerveződjék itt ma minden, család, gyülekezet, élet. Mert te vagy nékünk az erős város, rendíthetetlen kőfallal és omolhatatlan bástyákkal, mely fölé oda tűzted a karácsonyi csillagot, vetettél húsvéti alapot, s melyet belakott pünkösdi lélek kegyelmed. Köszönjük, hogy meghívsz bennünket is az ember városból, a te isteni városodba, hogy lelked erejével beléphessünk oda mindazokkal, akik megtartják igazságodat. Áldott légy gondviselő kegyelmedért, és azokért, akik minket szeretetükkel oda vezetnek megnyíló kapuidhoz, hűséges szeretteinkért, igaz testvéreinkért és önzetlen fele barátainkért. És irgalmazó Istenünk, kérünk, hogy a kétségek és a fájdalmak mélyülő várárkain emelj ma át, és vígj be a tökéletes békességedbe, mert benned van minden bizodalmunk, Urunk, nem a gonoszok hamis békéjében, nem a lelki álom kábult békéjében, hanem a te tökéletes békességedben, amiben nem törhet be földi fény, csak az örök mennyei. Ezért kérünk, hogy szakasz ma el bennünket földi dolgainktól, és kérünk, hogy lelked szentelje meg ezt az órát. Incs népedet szereteted lelkével, bízzatok az Úrban mindenkor. Az Úr Jézus Krisztus szent nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetése készülve az 5. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Úr Isten, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve ma szólni szeretnék, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. részében, az 1-től a 11-ig terjedő versekben. Isten igéjét helyünket elfoglalva, illő figyelemmel hallgassuk, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. részében, az első 11 versben. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt: testvéreim, férfiak, én teljesen tiszta lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind e mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál ekkor így szólt hozzá: megver téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Erre az ott állók ezt mondták: Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt: nem tudtam, testvéreim, hogy főpap, mert megvan írva, népet fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt: testvéreim, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak feltámadásába vetek, reménységem miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Nagy kiáltozás támadt, a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak: semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hát, ha valóban lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: bízz rám, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Amen. Szeretett testvérek, csodálatos templomunk szószékén található egy szép hímzett terítő, egy felirat rajta, ami Urunk Jézus Krisztusnak szavai: bízzatok, ne féljetek. A viharos tengeren hányodó tanítványokhoz intézi ezt az Úr, a feléjük tartó Mester, hogy bátorítsa és vigasztalja őket. Az egyház is ilyen hullámok közt hájt vetett hajó, amiben egymás bizalmára vagyunk hagyatkozva, hiszen nem csak az életnek, hanem az egyháznak is egyetlen alapja, emberi mércével nézve, a bizalom. És a szentek közösségének bizalmi garanciája az, hogy mindig jön felé a hullámokon Jézus. És ahol a legnagyobb a veszedelem, ott lesz a legsürgető és a legnagyobb a segítség, és a legriadalmasabb a krisztusi győzelem. A reményt vesztettek, ugyanis csak is ő általa jutnak teljes bizalomhoz és bizonyossághoz. És a feltétel nélküli bizalom nélkül nem is létezik hit. Mi mai keresztjének innen nézve visszafojtott lélegzettel figyeljük azt a keserű végkifejletet, ami az ősi bizalomvesztésnél, ott az Éden kerti bukásnál szárba szökkent. Amikor a legszentebb, a legtökéletesebb és a legboldogítóbb isteni bizalmat utasítja vissza az ember, aki szabad akarattal bírva dönthetett Isten mellett vagy Isten nélkül. És amikor szakított a jó és rossz tudásának a fájáról, tudjuk jól, hogy az Istennel való bizalmát szakította meg. De a Teremtő Istenünk tudja, hogy az ember képtelen boldog lenni, bizalom nélkül, egymás és Istenbe vetett bizalom nélkül. Nincs olyan ember közöttünk ezen a világon, aki ne szorulna rá mások bizalmára. Amikor készülünk meghozni egy döntést, hogy valakiben bízzunk-e, avagy sem, egy tanulmány szerint 10 alapvető tényező befolyásolja a döntésünket. Ebből a 10-ből 3 mindjárt ránk vonatkozik, hogyan állunk bele egy helyzetbe, milyen nyitott szívvel, mennyire vagyunk készek megnyitni az életünket mások előtt. A többi 7 pedig a bizalmasra vonatkozik, akiben meg kellene bíznunk, és a kettőnk között lévő kapcsolatra. Hogy megtisztelő bizalommal megosztjuk-e a másikkal titkainkat, sorsdöntő pillanatainkat, befolyásoló információinkat, méltatjuk-e a másikat arra, hogy megosztjuk vele mindazt, ami számára is fontos lehet. És minél közelebb áll ennek a számnak a nagysága egy 10-es skálán a 10-hez, annál valószínűbb, hogy bízni fogunk a másikban, és minél kevesebb, alacsonyabb ez a szám, marad a bizalomvesztés, amit nagyon nehéz felépíteni újra és újra. Pál apostol életén keresztül mind a kettőt látjuk. A kalauzunk szerinti ige szakaszokra hajolunk ma is, tesszük ezt hétről hétre, és látjuk, hogy hogyan nyílik meg a szíve az Isten előtt, hogyan fogadja ezt a felé nyújtott hűséges bizalmát az Istennek, hogyan viszonozza, missziói útjain keresztül, hogyan karolja fel és magasztalja fel az emberi bizalmi szálakat. A 3. missziói útja során a társaival hajóra száll, és éppen Föníciába tartanak, a hajóról baloldalról meglátják Ciprust, ami bizonnyal szép emlékeket idézett fel benne, Barnabással való kapcsolatából, az első missziójuk csodáiról, evangélium erejéről, és azután, ahogyan tovább mennek, Tírusban, Fönícia tengerparti fővárosában kikötöttek. És elsősorban megkeresi mindig a tanítványokat, a testvéreket, és ott Tírusban találkozik olyanokkal, olyan tanítványokkal, akik mindjárt készek lebeszélni arról, hogy elmenjen Jeruzsálembe. De ő tovább indul, Cézáreába ér, ott lesz majd a 7 diakónus egyike Fülöp, akinek a házába betér, és ott vannak megint a tanítványok, és van egy prófétai lélek is köztük, úgy hívják, hogy Agabosz, aki, mint az ószövetségi proféták képére, mint Jeremiás, leveszi Pál apostol övét a derekáról, és a saját kezeit, lábát összekötözi vele, és azt mondja, hogy így szól a Szentlélek, azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és a pogányok kezébe adják. Amikor meghallják a többiek ezt a prófétai szózatot, a helybeliek, akkor egy emberként megint kérlelni kezdik az apostolt, hogy ne menjen Jeruzsálembe. De Pál így felelt, miért sírtok, miért keserítitek meg a szívemet, hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. És amikor pedig nem hagyta magát meggyőzetni, akkor megnyugodnak a testvérek, és a korabeli imádság szavaival így felelnek, legyen meg az Úr akarata. Pál apostol bizalmát megragadta már réges-rég az Úr, tudja, hogy terve van vele, és hajthatatlan, elszánt, szentelkes hittel indul tovább Jeruzsálembe, ami majd 100 kilométerre van onnan. Megfigyelhetjük az apostol missziói útjai során, hogy az akkori ismert világot gyalog vagy hajón szinte bejárja, sokat volt úton, de valahová érkezik, mindig az első dolga, hogy bemegy a zsinagógába. megtudakolja, vannak-e ott zsidók, vannak-e ott zsidókból lett keresztjének, és mindig először a hozzá legközelebb állókhoz indul, hiszen ő maga is zsidó származású. És olyan jó volna ez, szeretett testvérek, hogyha mi is merítenénk ebből nagyon is bátran, hiszen a mi Istenünk nem véletlenül helyezett abba a környezetbe, ahol éppen vagyunk, nem véletlenül bízza ránk a legközvetlenebbjeinket, a családunkat, szeretteinket, hitves társunkat, testvéreinket, gyülekezetünket, és helyezett éppen ebbe a gyülekezetbe, és helyezett éppen ebbe a városba, és ebbe a nemzetbe, és ebbe a századba. Hogy ott hirdessük szóval és cselekedettel a szeretet törvényét, azokban a legközelebbi helyzeteinkben, ahol ő szeretne látni. Hogy ott nyissuk meg igazán bizalommal a szívünket egymás felé, és ott akkor sohasem hagy alá a missziói szeretet lelkület. És amikor végre megérkezik az apostol Jeruzsálembe, nyilván első dolga beszámolni a helyieknek az Isten lelke munkájáról, mit végzett a pogányok között, és amikor ebbe a közösségbe belép, amelynek vezetője Jakab apostol, ott vannak a vének is. És amikor hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá. Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzgón ragaszkodnak a törvényhez. Még oly nagy számú a megtért farizeus, zélóta vagy esszénus, mégis maradnak a vallási előítéletükben. És elhangzik ekkora vád Pál apostol felé, rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a népek között levő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és ne zsidó szokás szerint éljenek. Hogy szinte elszakadásra és szinte hitehagyásra buzdítod a mieinket. Vagyis teológiailag a kettő között van az a nemzedék, az az ott élő közösség, nem tudják, hogy hogyan igazodjanak az ószövetségi törvényekhez. Pál maga is igyekezett megtartani némelyeket, élettel betölteni, hiszen tudjuk, hogy ő is tett názír fogadalmat, és ha visszatekintünk szeretett testvérek az egyház életére, láthatjuk, hogy évszázadról évszázadra mind nehezül rá a különböző századok vallásos elvárása, hagyományok terhe. De a reformáció elhozta a letisztult igei látást vissza a Bibliához, és minden liturgiai elemnek most már igei alapja van. És itt az Isten tisztelet is nem valami kényszerű hódítás kíván lenni, hanem sokkal inkább a szeretet törvényével való befogadás. Luther, aki annak idején szilárd elhatározással lépett be egy kolostorba, ahogy mondotta, ha valaha egy szerzetessége által eljutott az égbe, úgy nekem is el kell jutnom oda. Évek hosszú folyamán keresztül folytatott imamalmokat, kegyességi gyakorlatokat, a vezeklések hosszú sorában, saját kérlelhetetlen szigora, mindegyre többet követelt, de soha nem jutott lelki megnyugváshoz. Még egy napon meg nem nyílt előtte az Isten ígéje, és szív szerint meg nem élte és meg nem értette az Istennek ingyen való bűnbocsátó kegyelmét, és nyílt meg előtte az apostoli ige, az igaz ember pedig hitből él. Voltak tehát olyan emberek, olyan testvérek ott Jeruzsálemben, akik már nyiladozó hittel érezték az Isten hívását, bizalmát, hűségét, de többen voltak, akik ragaszkodtak még a hagyományokhoz. A keresztény közösség szinte teljes egészében ugyanis zsidó háttérből származott, akik mindig nagyra értékelték a zsidó törvényeket és szokásokat. Mit tegyünk tehát? Tették fel a kérdést a vének. Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél, szóltak az apostolhoz. Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek, vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit rólad hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és a szerint élsz. Akkor Pál apostol maga mellé vette ezt a négy férfit, és elvégezte mindazt, amire eltartozott, sőt, az áldozathozatalukkal járó nagy költséget is, a hajuk levágatását is kifizette, ami abban az időben nagy megtiszteltetés volt. A pogányok ezek után, akik ott voltak, és azok a testvérek, azok a zsidó testvérek, egyszerűen körbeállták Pál apostolt, hiszen ez volt a szikra, a végső szikra, és ez a vád, hogy Pál apostol bement a templomba, míg tartott a tisztulás napsorozata. És amikor végéhez közeledett a hét nap, az Ázsiából való zsidók, Pál apostol régi ellenségei meglátták őt a templomban. Fellázították az ott lévő sokaságot, és megragadták őt. Így kiáltoztak, izraelita férfiak, segítsetek, ez az az ember, aki a nép, a törvény és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenki, sőt még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis láttak vele egy efézusi férfit, és talán ez igaz is volt, Trofimosz volt Pál oldalán, és a pogányok, tudva levő, hogy a templomnak csak a külső udvarába léphettek be, és aki nem így tett, az törvénytelen dolgot cselekedett. Ezzel a hamis váddal álltak tehát elő, hogy Pál apostol bevitte a templomba a pogányt, bevitte ezt az efézusi férfit, ezt a görög embert, és mindazok, akik már régóta felték a fogukat Pálra, most úgy érezték, eljött az ő idejük. A megáltalkodott emberképe ez. De Pál apostolt fűti az isteni bizalom, és ez az arany ige, ami újra és újra ott lesz Pál apostol szívében, bízzál, ne félj. Tudja, hogy mindezeknek meg kell történnie. Felbojdult tehát az egész város, összecsődült az egész nép, megragadták Pált, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Bezárták a kapukat, hogy nehogy tisztátalanná legyen a templom. És amikor már-már meg akarják ölni az apostolt, akkor jelentés érkezik a helyőrség ezredeséhez, hiszen ott van ez az erőd, ez az Antónia erőd, ami a templom udvarára néz, ott van a katonai főhadi szállás, és értesítéssel lesz meg az ezredes felé a csődületről. Ő azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lement hozzájuk. El tudjuk képzelni azt a riadalmat, azt a sokaságot, azokat a hangokat szinte ide halljuk, és Pál apostol teljes békességben és nyugalomban vitetik ebben az egészben. És amikor az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe. Kezét, lábát bilincselik meg. És próbál kérdezősködni, hogy milyen meg az embernek a vétke. De annyiféle válasz érkezik innen-onnan, hogy nem tud igazságot tenni, nem tudja kihallani az igazságot, és ezért megparancsolta, hogy vigyék Pál apostolt a várba. És amikor kiderül, hogy ez az ember római polgár, akkor leveszik róla a bilincseket, és így kerül Krisztus bizalmasa a kihallgatás folyamatába a nagy tanács elé. Ezt hallottuk mai felolvasott kalauz szerinti igényben. És szól a tiszta lelkiismeretű bizonyságtétel az apostol ajkairól. Testvéreim, férfiak, én teljesen tiszta lelkiismerettel szolgáltam Istennek, mind e mai napig. Megvallja, hogy tiszta az ő lelki ismerete Isten és ember előtt, ami nem azt jelenti, hogy ő bűn nélküli volna, nem azt jelenti, hogy tökéletes, hiszen ő is emberből van, ahogyan mi mindannyian, hanem azt jelenti, hogy tudott élni a jó lelki ismerettel, amikor felismerte a rosszat az életében. ahogyan majd írja a korintusiakhoz írott első levelében, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Így szolgált Isten előtt, ilyen Isten félelemmel, ilyen tiszta lelkiismerettel, mert csak így lehet szolgálni Istent. Ilyen tiszta lelkiismerettel, hogy állandóan az ige mérlegén van az életünk. Nem lehet kevert napokkal túlélni az Isten bizalmát, az Isten ügyét. Nem lehet úgy élni, hogy egyszer bántó vagyok, másszor szeretetteljes, hogy egyszer bizalmamba fogadok valakit, másik napon kilököm onnan, hogy egyszer titkokat őrzök, máskor felfedem, tudva Krisztus szavát, hogy nincs az a titok, ami ki ne tudódna. Nem zárt körül gyülekezés az egyház, hanem a létező legnyíltabb bizalmi tőke a világban. És ha ez nem így van, szeretett testvérek, akkor az egyház egy civil szervezet marad, amelynek be van jegyezve a neve. De ha Krisztus golgotai titka járja át a szívünket, azt tudja igazán mozdítani a lelkiismeretet, és ezt teszi tisztává, jóvá. És akkor az ott álló Anániás főpap, aki Krisztus után 47-től 59-ig uralkodik ebben a posztban szinte, akkor ő ezt Isten káromlásnak véli, hiszen azt gondolja, hogy aki ideig eljut a nagy tanács elé, az egyáltalán nem jogosult arra, hogy jó lelkiismeretről egyáltalán szóljon. Az biztos, hogy bűnös, az jusson alázatra, az lépjen hátra 1000 lépést, az csak bűnös lehet. És ez egyenesen sértésnek számított abban a világban. Akit ilyen súlyos bűncselekménnyel ide hoznak, az biztos, hogy vétkes is lehet, és soha nem volhat tiszta lelkiismeretről. Ekkor ez a főpap egy olyan parancsot ad, ami nem méltó egy főpaphoz, nem méltó egy hívő élethez, talán egy emberi élethez sem. Megparancsolja a mellette állóknak, hogy üssék szájon az apostolt. És ekkor így szól az apostol, megvert téged az Isten, te leszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Nem hagyhatja szó nélkül azt, ami itt történik. Ahogy Kálvin mondotta, még az erő is ugat, ha gazdáját bántják, csak én hallgassak, ha Istent becsmérlik. Olyasmit mond Pál apostol ennek az embernek az életéről, amiről ő maga még nem is tudhat, hiszen majd Josephus Flavius, az ókori zsidó történész írja le a zsidók történetében, hogy ez a főpap hogyan lopta el a papság tizedét, majd hogyan küldték őt és a fiát megkötözve Rómába, és hogyan ölték meg a felkelők testvérével együtt. Megvert téged az Isten, te meszelt fal. És ezek után felemelje a hangját, dühöse vagy, bölcsen, higgadtan szól az apostol, nem tudjuk. Talán jobban megértenénk az ő szavainak mélységét, de az igében nem nyer betekintést, nem enged. Csak ennyit mond, te meszelt fal, itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Mózes harmadik könyvét idézi, erre utal, ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Az a férfi, aki parancsot adott egy védtelen ember arcon ütésére, valóban meszelt fal képmutató. Ugyanis aki a nagy tanácsban ült, az a mózesi törvényt kellett, hogy képviselje. És azt nem hazudtolhatta meg. Mózes 5. könyve szerint csak a vádlott bűnösségének meggyőződése után lehetett büntetésként megveretni. Szeretett testvérek, mennyi meggondolatlanság van ebben a világban. Ott a mózesi törvény ellen, itt a krisztusi törvény ellen, a mai világunkban, ahol hányszor belefutunk olyan helyzetekbe, amiről utólag azt mondjuk, bár ne tettük volna. Halmozunk hibát hibára, Isten törvényével szemben. Ahányszor gondolják azt az emberek, hogy nem látja őket senki, pedig az élő Isten szeme, gondviselő kegyelme mindannyiunk fölött ott van. És nem engedhetünk meg semmilyen helyzetben Istenhez méltatlan hangvételt. Pál döbbenetét az ott állók szakítják meg, akik azt mondják, Isten főpapját gyalázat. És akkor ez a Pál apostol szinte magába száll, és azt mondja, nem tudtam testvéreim, hogy főpap, mert megvan írva néped fejedelmét, ne átkozd. Valóban nem tudhatta, hogy talán, hogy a főpap áll előtte, hiszen körülbelül 20 éve nem járt ezen a helyen, nem találkozott a nagy tanács tekintélyes körével, aztán feltehetőleg már a szeme világa is romlott, nem tudhatjuk, hogy miféle oka volt ennek, de feltehetőleg őszinte megnyilatkozása ez. Nem tudta, hogy ki áll ő előtte. Ha tudta volna, biztos, hogy másként megválogatja az ő szavait. De Istenileg szeretett testvérek, lehetséges újra kezdeni minden elgondolást, lehet megbánni gondolatokat, hamar kicsúszó szavakat, bizalmi szálakat újra lehet égre emelni, mert minden lehetőség új lehetőség az Isten gondolata szerint. És ez a helyzet, ami ott megállt egy pillanatra, talán azt is megvilágítja, hogy ez a főpap sem tudja, hogy ki áll ő előtte. Egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy az Isten embere áll előtte, aki az örökké valóságból kapta az ő elhívását. Nem kell azt most még tudnia, hogy ő lesz, aki elragadtatik a harmadik égig, csak egyszerűen ennyit, hogy az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ha másért nem, ezért szereti. És szeretett testvérek, mi is így járunk és kelünk a világban, hogy nem tudhatjuk, hogy az Isten kit hogyan hívott el, hogyan szólított meg az örökké valóságból, elragadtatott-e akár az első égig, mert ilyen is van. Nem ez a fontos, sohasem a bűnös embert magyarázzuk, hanem sokkal inkább az ember bűnét. Szeretünk mindenkit, ha másért nem azért, mert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és jól lehet az örökké valóságból az örökké valóságra hívja. Minden egyes bizalom közöttünk ennek az ingyen kegyelemnek szinte a bűnbaja, ami egy egész életen keresztül hervadhatatlanul nyílik körülöttünk. Pál apostol, miután felismerte, hogy ez az egész helyzet úgy, ahogy van, nem kedvez az Isten ügyének, nem kedvez az Anyaszent Egyháznak, akkor előáll egy másik bizalmi csatornával egy kérdéssel, a feltámadás kérdésével. Tudta, hogy egyik részük a jelenlévőknek szadduceus, másik részük farizeus, és így kiáltott a nagy tanács előtt. Testvéreim, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak feltámadásába vetett reménységem miatt vádolnak engem. És ez feltehetőleg igaz is volt és vállalható a részéről, hiszen Pál apostol evangélium hirdetésének a középpontjában a feltámadott Úr Krisztus volt. Pál apostol hisz a feltámadásban, ahogyan Jézus mondotta, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. És mi is valljuk ezt vele együtt, hogy aki hisz Krisztusban, az a halálból az életre jutott. És mihelyt ezeket kimondja, az eszkatológikus feltámadás képét megidézi, abban a pillanatban vita támad a farizeusok és a szadduceusok között, és megosztja a jelenlévő közösséget. Ugyanis a szadduceusok azt állították, hogy nincsen feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig épp az ellenkezőjét vallják, mindegyiket. Nagy kiáltozás támadt, a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, majd ezt mondták, semmi rosszat sem találunk ebben az emberben, hát ha valóban lélek szólt hozzá, vagy angyal. Emlékszünk Gamáliel tanácsára, ott, amikor Péter és az apostolok állnak a nagy tanács előtt. A mostani esetre is azt mondom, így szólt akkor, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül, ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhet, hogy Isten ellen harcoltok. Hát ez van az ottani farizeusokban is, amikor ezt mondják, hát ha valóban lélek szólt hozzá, vagy angyal, semmi rosszat nem találunk ebben az emberben. Egy kedves testvér írta nekem a minap egyik üzenetében zárósorként a következőt, hogy hát tudjuk, hogy minden hisszük, és tudjuk, hogy minden okkal történik. Hogy ott van az életünkben ez a hátha. Hátha a lélek munkája, és nem csak hátha, hanem bizonyosan tudjuk, hogy az Isten munkálkodik megengedő szeretetével, mér ránk próbatételeket, bizonságterő lehetőségeket, és bizalmi szálaknak fonását is, az égre emelését. Hiszük, hogy minden okkal történik, hogy alázatra vigyen, hogy hozzá vigyen, hogy Istenhez vigyen végső soron. És ezek után Pált visszavinték a várba, és bizonnyal nehéz éjszaka várt rá. Talán ismerik a testvérek ezt az érzést, amikor az ember nem tud úgy pihenni, ahogy szeretne. Újra és újra alá zuhog a szívén az, ami aznap történt, hogy mit mondott volna másképp, mi lett volna, ha másképp válaszol, és hogyan lehetett volna még inkább hirdetni az evangéliumot. De bizonnyal kétségek is gyötrik, talán félelem is, mert aznap éjjel odaáll mellé az Úr, hogy végsőkig el ne csüggedjen, és ezt mondta. Bízz rám, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Volt egy lelkipásztor, van egy lelkipásztor, Harry Nowen, aki megírta a könyvét a szeretet belső hangjáról, és egyszer találkozott egy dél-afrikai akrobatával, egy ugrócsoport vezetőjével, aki elmondta neki a szakmai bizalomnak a lépéseit. Beavatta egy olyan szakmai eljárásba, amit most közreadott, és leírt ez a lelkipásztor. Ezt mondta ez az akrobata. Amikor ugrom, tökéletesen bíznom kell abban, akinek el kell kapnia engem. A társamnak, Joe-nak kell a legmegfelelőbb pillanatban megfogni engem, amikor közeledem hozzá. Miután megcsináltam a szaltóimat, egyszerűen feléje nyújtom a karjaimat, és várom, hogy megragadjon, és biztonságban átügyen a helyemre. A legrosszabb, amit egy ugró tehet, hogy megpróbálja megfogni az elkapó kezét. Ha én megragadnám Joe csuklóját, el is törhetném, vagy ő törhetné el az enyémet. Az ugrónak az a dolga, hogy ugorjon, az elkapónak pedig az, hogy elkapjon. Az ugrónak nyújtott karral, nyitott kézzel abszolút bíznia kell, hogy az elkapó várja őt és megtartja. Szeretett testvérek, Krisztus gyermekei is ezt teszik. Ilyen magasba emelt karral és szívvel, bizalommal nyújtják át az életüket a mélység felett, az Isten felé, tudva, hogy van, aki megtartja ezt az életet, tudva, hogy az Úr az, aki megragadja az ő karjukat, az ő szívüket, és átviszi őket rendelt helyükre. Ami Urunk Jézus Krisztus, aki helyettünk, miattunk, érettünk, oly bizalommal és szeretettel nyújtotta rá karjait a földön fekvő keresztre, hogy tudta, a mennyei Atya jobbja, majd megragadja azokat a feltámadás üdvös csodájában. Minden bizodalmunk ebben az édeni, ősbizalmatlanságot egyszer s mindenkorra helyreállító, megváltó bizalomból fakad, ahogyan minden hálánk is abból kell, hogy induljon. Hajlékod az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Áldassék ezért az ő szent neve. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Megilletődve állunk meg előtted, mindenség Ura, aki fogadott szívünket úgy, amint van, gondolatainkat, bizalmatlanságunkat, vagy éppen feléd állítozó bizalmunkat. Áldunk és magasztalunk mai igédért, ezért a bátorításért, vigasztalásért, útnak indításért. Köszönjük, hogyha szent lelked által ma is a mi lelkünk a tőled rendelt cél felé haladhatott. Mindenség, Ura, áldott légy a vigasztalásért, hogy tudhatjuk, hogy megragadod a karjainkat és az egész valónkat, hogy tőled el ne essék az életünk. Hálát adunk az apostoli kor emlékéért, az áldott bizonságtételekért, szent ügyed megoszlopaiért. Áldott légy mindenség, Ura, hogy noha mint egykor a szadduceusok és a farizeusok, keserű ellenségként, mégis Pál ellen, majd te ellened is, édes szövetségre lépnek, a te igazságod diadalmasan győzött mindenek felett. Köszönjük, hogy ahogy egykor szólítottad a lelkiismeretet, ma sincs másként, bennünket is megérintettél, és hogy láthattuk, hogy csupán a törvény ismerete nem elegendő ahhoz, hogy te hozzád jussunk. Így kérünk mindenségül, hogy taníts bennünket, ne csak az ismeretre, hanem annak megélésére, hogy hozzád érkezhessünk. Így kérünk mindenség, Ura, hogy bocsáss meg nekünk azokat a meggondolatlanságokat, azokat az indulatokat, amelyek talán megütközést keltettek a legközvetlenebbjeink körében. Kérünk, könyörülj rajtunk. És így kérünk mindenség, Ura, hogy adj bölcsességet abban, hogy a bizalomvesztett életeket meglássuk magunk körül, és megláthassuk, hogy mikor nagyobb szabadság lemondani a miénkről, mint élni vele. Így kérünk, hogy láttasd meg velünk, ha ezt követeli a testvérek iránti szeretet. Kérünk téged, mindenség, Ura, hogy bizalommal hajolj a szenvedők felé, akik az éjszaka sötétségében kiáltanak, jöjj hozzánk. Kérünk, hogy így állj meg mellettük, vigasztaló szavaddal, bízzál. Könyörgünk minden emberért, aki ezért a bizalomért szomjazik, a földművesért, hogy ne csak a földjében bízzon, a hajósért, hogy ne csak a hajójában, a betegért, hogy ne csak az orvosában, hanem legfőképpen benned urunk. Így kérünk betegeinkért, hogy gyógyító szeretettel hajolj közel hozzájuk. Könyörgünk gyászoló testvérekért, hogy mostani csendjükben láthassák meg a mindeneket magadhoz vonzó karjaidat. Áld meg őket vigasztaló szereteteddel. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, népünkért, határainkon innen és túl, hogy nyugodjék meg rajta a te áldásod. Könyörgünk vezetőinkért, hogy rájuk bízott életünk minden percét úgy lássák, mint évszázadok múlásának nagy pillanatát. Így áld meg őket bölcs döntéseinkben. És kérjük, hogy áld meg ezt a ma élő világot evangéliumod ajándékával, igédnek lobogó vágyával. Nekünk magunknak, Urunk, pedig most, amikor a napvilág lassan majd leáldozik, és vár ránk az éjszaka csendje, kérünk, add megtartó szent karjaid árnyát, hogy megláthassuk azt a hit szemével most is, és majd az örök napvilágnál te nálad. Szent neved dicsőségéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, légy hő, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, végezetül így énekeljük a 264. dicséretünk első versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 264. dicséretünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.